Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, pünkös második napjára, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Máté evangélium a 16. fejezetében, a 13-tól a 20. versig a következőképpen. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, talán földről jobban ismerő számunkra ez a történet, igaz, hogy ahhoz kicsit tovább is kell olvasni, de talán tudjuk, hogy Jézus itt jelenti be a szenvedését első alkalommal. Pont ezen a szinte mennyei csúcsponton, ahol Péternek egy olyan megvilágosodás adatik, amit test és vér nem is nyerhet el, és mégis itt indul a fordulópont. De most mégis ennek a történetnek nem ezt a felét kell elővennünk, hiszen a pünkös kapcsolatában sokkal inkább arról van szó, amit Péter kinyilatkoztatásként nyert, nem a saját eszéből, képességéből merített, tehát a lélek munkája az, ami Pétert erre a hitvallásra indítja. Előzmények során azt olvassuk az evangéliumban, hogy hogy járta végig Jézus Izrael területét, sőt a régebbi nagyobb területet, mint az akkorit. Tehát mindenhova eljutott, szinte mondhatjuk így, hogy hát egy bemutatkozó országjárást tett, és mindenhol ismerté vált, híres ember lett ilyen értelemben, és nagy tekintélye volt, hiszen az emberek látták a csodáit, hallották a tanítását, és hát úgy gondolták most már tanítványok is, hogy hát mindjárt beköszön a messiási királyság. Most már itt az ideje, itt a csúcspont, itt lehet ugye addig ütni a vasat, amíg forró, hát most kell Jézusnak a trónra lépnie. És persze mi tudjuk jól, hogy itt valami egészen más történik, és egész más okból történnek itt ezek az események, egészen más célból adta Isten lelke Péternek a kinyilatkoztatást és a vele járó hitvallást. Tehát most még a csúcson látjuk Jézust, mielőtt alászállna, megismerte mindenki, sok dolgot tapasztalt meg az ország Jézussal kapcsolatban. Bizonyos értelemben mondhatnánk most, hogy itt az ideje egy közvéleménykutatást tartani. Hát a mai fogalmak szerint mondhatnánk, hogy nem egy reprezentatív mintán keresztül készül ez a felmérés, hanem a tanítványokat áttételesen kérdezi meg mások véleményéről. Persze nem azért van szüksége erre a közvéleménykutatás, hogy a választásokhoz kipuhatolja a szándékokat, és hogy milyen programmal próbáljon előállni. Nem is azért van rá szüksége, mert ne tudná, hogy mit tartanak róla az emberek. De Jézus csak ez nem számít valójában. Nem az emberek nem számítanak, hanem az nem számít, hogy az ő küldetése nem függ az emberek véleményétől. Ő nem azért tesz ezt vagy azt, mert ezt várják mondjuk tőle. Vagy éppen az ellenkezőjét akkor, mert ugye sokféle reakció van, amikor direkt azért inkább a másikat tesszük, mert tudjuk, hogy ezt várják. És csak azért se. Hát Jézus nem ilyesmi befolyásolja, hanem az Atya akarata. Ő azt követi, és valójában sokkal inkább úgy kell most fogalmaznunk, hogy a tanítványok nevelése, oktatása a célja ezzel a kérdéssel is. Hogy őket felkészítse a továbbiakra, hogy őket arra készítse elő, ami vele történni fog. És ezért nem véletlen, hogy előbb fölteszi ezt a kérdését, és aztán, hogy jön a negatív oldala is a dolgoknak, amikor elmondja, hogy neki bizony meg kell halnia. Ennek a Krisztusnak, aki az élő Isten fia, a halál lesz a sorsa. Hát így kérdezi tehát a tanítványokon keresztül, hogy mi is az emberek véleménye, hogyan is viszonyulnak hozzá, mit gondolnak róla. Hát többször végeztek közvéleménykutatást, mondjuk ilyen formában, hogy kit tartanak az emberek a leghíresebb, legjelentősebb személynek, akár az egész történelemre vonatkozóan, tehát nem csak egy adott időszakban. És hát bizony az az érdekes, hogy még így 2000 év után is az emberek véleménye alapján jó, a fele azt mondja, hogy Jézus lenne a legfontosabb személyiség az emberiség történetében. És különféle frissebb kutatásoknál is ez a meglepő eredmény, hogy ott van, úgymond az élbolyban mindenképp, de nagyon sokszor szó szerinti első helyen is. És ez talán egy kicsit meglepő is egy ilyen vallástalanodó világban, ahol a keresztény értékek, illetve a keresztény hit leginkább már egyre kevesebbet jelent az emberek hétköznapjaiban, de Jézus személye valahogy még így is megfogja az embereket. Hát mondanak minden szépet róla. A Keresztelő János, hát a maguk zsidó körén belül gondolkodnak, hol lehet nagy embereket találni, hát vallási kérdésről is van szó, tehát nem egyszerűen világi téma, tehát leginkább a proféták között kutakodnak, akár megnevezve Illést, Keresztelő János, vagy Jeremiást, akár úgy általában, hogy egy a sok proféta között. De nem lehet megkerülni a második kérdést sem, mert Jézus nekünk szögezi, hogy és te kinek mondod őt? Kikerülhetetlen. És nem lehet nem válaszolni rá, nem lehet kitérő választ adni, hogy azt manapság szokták, és szinte súlykolják belénk, hogy lehetőleg minden alól búj ki, ne adjál egyenes választ, legyél semleges, hát ne foglalj se így állás, se úgy. De ez itt most nem megy, hiszen mindenképp választ adunk, a kibújásunk is egyfajta válasz. Hát ezért nem elégedett meg a tanítványok beszámolójával Jézus sem arról, hogy hogyan gyűjtötték össze az emberek véleményét, mit hallottak, milyen, ha úgy tetszik, milyen pletykák terjednek róla. Elengedhetetlen szükség van arra, hogy magunk is szint valljunk erről. És ezt persze nem csak szóval lehet megtenni, a tetteink, az életünk is erről van, arról, hogy mondjuk mennyire tartjuk fontosnak Isten igéjét a mindennapjainkban, akár igeolvasás tekintetben, akár esetleg az Isten tisztelet látogatás szempontjából, de a hétköznapi munkavégzésben is megjelenik az, hogy hát csak a szemnek dolgozunk jól vagy rosszul, de elvégezzük a munkánkat, hogy ki lehessen pipálni. Egyébként mindegy, hogy milyen minőségben, csak legyünk túl rajta. Vagy pedig úgy dolgozunk, hogy nem is az embereknek, nem a munkáltatónak, meg hasonlóknak, hanem elsősorban Istennek tartozunk azzal, hogy ezt a munkát rendesen elvégeztük-e vagy sem. Az ember, akit Jézus megjegyzése úgy jellemez, hogy test és vér, az ugyanakkor nem láthat ennél tovább, mint amit az emberek összegyűjtöttek. Nem lát tovább az emberinél. Ő egy ember, egy különleges lehet, egy toplistás, egy proféta, egy nagy tanító, sok minden lehet, de test és vér legjobb esetben idáig lát. Összegyűjt minden nagyszerűt, minden csodálnivalót róla, és mégsem képes túl látni a földi világ terjedelmén. Egészen a lelki valóságig kell pedig elhatolni, mert hát ez a lényeg. És ez nagyon döbbenetes lehet, ahogyan megdöbbentek a tanítványok is, és gondolom, hogy Péter maga is valószínűleg meglepődhetett ezen a kijelentésén, éppen azért, mert nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neki, hanem a mennyei Atya. De ugyanilyen katartikus élményt is okoz egyúttal ez számára minden bizonnyal, hogy ki tudja mondani, a hátti kinek mondotok engem kérdésre, egy kicsit a tanítványok, többi tanítvány nevébe is talán, de leginkább úgy, mint aki a leggyorsabban szokott válaszolni. És mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És látszólag nincs ebben az ige szakaszban semmi pünkösdi és lélekről szóló, de megnevezés nélkül éppen arról beszél Jézus, hogy ezt Isten szent lelke hozta ki belőled. Te de nem magad jutottál, nem te vagy úgymond olyan okos és bölcs ember, annyira vallásos, hogy ezt fölismerted, hanem Isten szent lelke az, aki erre rávilágított neked. És a tegnapi nap bizonyos értelemben inkább a bűnöket megvilágító lélek munka állt a történet közepében a samáriai asszonnyal, hogy Jézus egészen elvezeti oda, ami az életének a legnagyobb problémája, és ott ad megoldást. Most inkább, ha úgy tetszik, a folytatás van előttünk, hogy a megújult élet hitvallást tesz erről a Jézusról. És egyik nélkül sincs keresztény élet. Lélek nélkül nem lehet keresztény életünk. Felismerni és megvallani, ez a kettő együtt jár, elválaszthatatlanul kell, hogy következzen egyik a másikra. És ez valóban mennyei érzés, ez nem test és vér dolga. Felismerni Jézusban Krisztust, a zsidók által évszázadok óta várva várt messiást, az élő Isten fiát, a megváltót, és aztán megvallani ezt a világ előtt. Hiszen aki egy ilyen felismerésre eljut, azt úgy feszíti belülről ez a nagyszerű és felemelő igazság, hogy az képtelen magában tartani, hát ezt el kell mondani másoknak is. Ezt fel kell mutatni másoknak is. És nem színleg, nem vallásoskodva kell ezt megtennie az embernek természetesen, mert ha nincs hátul mögötte az a tartalom, ami ezt feszíti az emberben, akkor az előbb-utóbb pórul jár. Richard Gere és Alfred Molina, utóbbi talán ismerős lehet a Luther filmből, aki Tetzelt játszotta. Ők voltak a főszereplői egy filmnek, amely egy írásban elakadt íróról szól, akinek éppen visszadobja a kiadó a könyvkiadást, hogy hát nem ezt választottuk egyébként, csak hazudja, hogy jól halad meg minden, tehát egyszerűen megfenek lett az egész, és hát most kétségbe esetten próbál valamit tenni, valami nagyot alkotni, és teátrális körülmények között bejelenti, hogy egy szenzáció van a kezében, egy magába zárkózott hírességgel, Hugh Hobbs-szal áll kapcsolatban, és neki adta egyedül meg a lehetőséget, hogy megírja az életrajzát. Ő az, akivel egyedül szóba áll, és hajlandó nyilatkozni. És persze a legelején mi már tudjuk nézőként, hogy ez nem igaz. Próbálta a régebbi újság cikkekből összeszedni a dolgokat, és egy kicsit úgymond szikrát csiholni magának, hogy valami nagy megvilágosodással, valami szenzációsat be tudjon dobni. De hát beindul a mókuskerék, nem lehet megállni, hát akkor most már tenni kell, és indul neki mindenfélének. Próbál anyagokat összegyűjteni, kreálni ezt a képzeletbeli riportot, illetve az életrajzot megírni belőle. Jól tudjuk tehát, hogy kamu az egész. De mégis nagyon sok erőfeszítés van még, hogy ezt a látszatot fenntartsa. És persze a film vége mégiscsak a lebukás. A titokzatos Hugh Hobbs-t annyira felbosszantják a médiában megjelent sajtóhírek, hogy már egy nyilatkozatot ad ki, hogy ő soha nem találkozott ezzel az alakkal, és nem is adott neki semmiféle engedélyt életrajz kiadására. Kamu az egész. Vajon nem bizonyulunk-e Isten szemében ilyen kamu keresztényeknek? Hogy csak hazudjuk, hogy őt ismerjük, hogy találkoztunk vele, hogy kapcsolatban vagyunk vele, hogy valódi imádságos kapcsolatunk lenne Urunkkal, és hogy szól is hozzánk igéjében. Hát nem vagyunk-e kamu keresztények, akik egy zseniális csalás sorozattal elhitetjük magunkat is, és igyekszünk a világot is, hogy kapcsolatban vagyunk, na persze nem Hugh Hobbs-szal, hanem Jézus Krisztussal. A testélet igével való személyes kapcsolat nélkül bizony egy ilyen nagy átverés az az egész. Egy beugratás, ami egyébként a filmnek is a címe. Bizony test és vér nem képes felfedni azt, amit csak a mennyei Atya jelenthet ki nekünk, amit csak szent lélekkel birtokolhatunk, és így juthatunk el az élő Isten felismeréséhez. Hát ezért elengedhetetlen, ha eléggé háttérbe szorult ünnep is a pünkösd, mert arra figyelmeztet, hogy emberi erőforrásaink semmire nem elegek akkor, amikor Isten országáról van szó. És ahogy tegnap is nem látványos dolgok történnek, itt is ezt látjuk. Nem szükséges ahhoz látványos jelenet, hogy Isten nagyszerű munkáját, a Szentlélekben megjelenő munkáját láthassuk. Hiszen itt is az egyszerű szavakban jelenik meg, annak a vallástételnek a keretében, amelyet Péter kimond. Azt mondja, te vagy az élő Isten fia. A Szentírás akkor használja Istenre ezt a jelzőt, hogy élő Isten, amikor a cselekvését akarja kiemelni. Hiszen hol dolgok, azok nem tesznek semmit. De Istennek a hatalma, a cselekvő ereje van ebben. Tehát így is mondhatnánk talán most ezáltal Péter vallásételét, hogy te benned jelent meg Isten. Te benned beszél a mindenható. Te benned cselekszik. Vagy hozzátéve most már a keresztény tanítást, ahogy János a karácsonyi történetet megfogalmazza maga mondatában. Benned testesült meg Isten. És éppen ezért nem véletlen, hogy Jézus nem hagyja szó nélkül Péternek ezt a vallását, de nem csak bólogatva, hogy jó, igazad van, mert tudja nagyon jól, hogy ez Péternek is bizonyára, tehát meglepő volt ezt kimondani, még ha természetesen a tapasztalatai is vezették e felé Márt, amit Jézussal megéltek, de fontos volt Jézus számára is, hogy kiemelje, hogy ez egy nagyszerű dolog, és ez nem magadtól van. És éppen egy ígéretet is ad hozzá. Meg is tornáztatja az írás magyarázókat ez az ígéret, mert egy szójáték van benne, és hát ugye lehet tanakodni, hogy is értsük akkor ezt, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat. A Péter az Petrosz, a szikra, a kő az pedig Petra. Hát ha értjük pünkös lényegét, akkor mégis világossá válhat, hogy miről lehet szó, hiszen min is alapulhat az egyház? Vajon Péter az, aki megtartja az egyházat? Hát nyilván nem. Tudjuk jól, mi történik vele majd ott az udvaron, a főpap házában. Hát háromszor is megtagadja Jézus. Hát erre a sziklára aztán nincs mit építeni. Így végül az lesz a nyilvánvaló, hogy nem Péter személye az, amire Jézus alapoz, hanem az a lélek, aki által a kijelentést most nyerte. És ez a kijelentés miről szól? Jézusról. Hát így jutunk végül is arra, hogy valójában Krisztus az a kőszikla, amelyre az egyház épül, nem az emberi szikla, hanem az isteni szikla. Hát ezért gondolhatunk bátran pünkösdre úgy, hogy az egyházat a lélek munkája is ő hozta létre. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Ezért van az, hogy az egyház nem hasonlítható semmi más szervezethez, egészen más jellege van. Persze a társadalom lehet, hogy nem lát más, mint egy civil mozgalmat, egy szerveződést, egy valamiféle összefogást, amiben az emberek igyekeznek egy közösséget alkotni, egy polgári szervezetet. Lehet, hogy az adóhivatal sem lát bennünk semmi más, csak egy adóalanyt, akinek bevallást kell készíteni, és ha adott esetben úgy van, akkor adót fizetnie. De itt valami egészen másról beszél, mert ez nem test és vér dolga. És meg is nevezi Jézus az egyik feladatot, amelyet az egyházra ruház, nem is egyszerűen csak Péterre, mert utána ezt a többi tanítványnak is elmondja a másik alkalommal, már feltámadása után, ilyen értelme, tehát az egész egyházra, a keresztényekre igaz az, amit itt oldásnak és kötésnek nevez. Tehát nem Péter és nem a tanítványok döntenek ugyanakkor erről. Tehát ne olyasmire gondoljunk, hogy ők beülnek egy bírói székbe, és akkor hatalommal döntenek így vagy úgy, hanem ha jól értjük, akkor arról az, hogy a lélekre figyelve lehet megtalálni az oldás és a kötés helyes voltát. Tehát nem egyszerűen a bűnökből feloldozás, illetve az ítélet örök érvényű kimondása az egyház feladata, vagy annak képviselőinek a feladata, hanem sokkal inkább az, hogy az evangélium szava alapján találják meg Uruk akaratát. És ez bizony nem mindig könnyű feladat. Emlékezzünk csak vissza, nem kell messzebbre, mint tegnapra, az úrvacsorai liturgiára. Ágendánk bizonyos elemeket beleemelt János evangéliuma révén, és figyelmeztet, de ott ennyit használt az ágenda, ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikeit megtartjátok, megtartatnak. De ha megnézzük a bibliai idézetet Jánostól, akkor ott ennél többet látunk, és ezért szoktam én is ennél többet mondani. Ott az is van, hogy ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket, ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ebből látszik leginkább, hogy az oldás és a kötés elengedhetetlen feltétele a lélekvétele. Enélkül senki nem képes eldönteni, hogy Isten oldani vagy kötni akar. És ilyen értelemben nem is jó, ha mi helyette akarnánk dönteni. Csak Szentlélek mutathatja meg az egyház népének, hogy mikor feladata a bűnök bocsánata, és mikor azok megtartása. Ezért az egyház akkor érti jól ezt az ígéretet, hogyha azt is tudja, hogy az igéje a hatalom. Istené, az egyházé meg a felelősség, hogy ezt megtalálja. Úgy kell hirdetni, ha úgy tetszik, úgy kell hirdetni az igét, hogy abban valóban élet és halál választódik el egymástól, ezzel vagyunk megfízva, és ilyen értelemben tehát annyiban tartja az egyház a mennyek országának kulcsait a kezében, amennyiben az igéhez ragaszkodik. Vagy egy írás magyarázó képes megfogalmazása az, hogy hát nem a mennyek kapujában kell Pétert elképzelni, aki nyitogatja az ajtót, hanem a szószéken. Tehát az ige hirdetés helyén. Ott a kulcs a bűnbocsánathoz és akár a kötéshez is. De ez lélek nélkül természetesen nem megy. A másik oldalnak a dolga sem megy. Luther is kiemeli a gyónásról, a bűnbánatról tanítva, hogy még a bűnbánatot is csak Isten szent lelke teremtheti az emberben, a saját erőnkből még erre se vagyunk képesek. Nem tudok saját elhatározás és akarat szerint a bűnbánat töredelmére eljutni. Ezt is Isten munkája bennünk. Az is a lélek ajándéka tehát, ha valaki bűnbánatra jut, és az is, ha hittel fogadja a feloldozást. És végül még egy titok áll előttünk a záró mondat révén, mert Jézus olyan gyakran megtiltja, hogy beszéljenek ő róla. Hogy felfedjék az ő titokzatos kilétét. Korábban meggyógyított embereknek tiltotta meg, hogy beszéljenek róla, hogy leleplezzék őt. Most meg a tanítványoknak mondja, hogy ne beszéljetek erről, ne beszéljetek arról, hogy én vagyok a Krisztus. Miért van ez? Hát ezt a folytatásból lehet megtudni. Hát először is az, amit említettem, hogy ez másik szempontból bőti időszakra is vonatkozó igehely, hiszen a szenvedését jelentében nem a trónt fogja elfoglalni, de legalábbis nem Heródes értelmében az ő székébe fog beülni, mint Izrael királya. Egészen máshogy valósul meg mindez. Hát ezért kell ilyen értelemben titkolózni, és azért, mert itt nem test és vér dolgáról van szó. Azok az egyszerű csodák, a hétköznapi csodák jelennek meg, amire Péter Istentől kijelentés alapján jutott el. Hát ezért mondja őt boldognak Jézus. Az mindig azt jelenti a Bibliában, akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget nézzük, hogy ez a boldogság nem a földi körülményeinkből adódik, sőt, sokszor akár attól függetlenül ellenében is megvalósul. Ez mindig az Istennel való kapcsolatból történik. És Péter éppen ezért boldog. Mert ezt a kapcsolatot nyerte el, és ez a kijelentés is ebből a kapcsolatból táplálkozik. Mert a hitvallásunk az mindig Istentől jön, az mindig a lélektől kapott kinyilatkoztatás. Mert ő fedi fel Jézus kilétét. Másik kérdés, hogy ez a titok persze, aztán ma már nem titok, mert arról is szól Jézus, hogy feltámadásáig kellenek ilyen értelemben rejtve maradnia, és most meg már pünkösd után vagyunk. Hát éppen ezért ez a titok, a messiás személyének titka, a kiléte, a számunkra is még továbbra sem test és vér adhatja tudtul ugyan, hanem pünkösd lelke, de mégis Istentől magától megkapjuk a kinyilatkoztatás fényét. Ámen. Imádkozzunk. Élő Isten fia, sokan sokfélét mondanak rólad, igencsak tarka a rólad készített közvélemény kutatási kép. Az emberek látnak benned valami különöset, de nem képesek túllátni az emberi kategóriákon. Kinek álmodozó fantaszta vagy, kinek erkölcsi mérföldkő és iránytű, kinek zseniális vallás alapító vagy, kinek különleges erőkkel rendelkező gyógyító, kinek bölcs tanító vagy, kinek lánglelkű békeharcos, kinek mindent felforgató forradalmár, kinek ihletett és Istentől küldött proféta. Ezek az emberi vélemények, az, amit test és vér láthat. Add meg nekünk azonban az Atyától kijelentetten Péter felismerését, hogy emberi arcod mögött észrevegyük ne csak az ember fiát, hanem az élő Isten fiát is. Amen.